A következőekben beszélgetést hallhatnak Balczó Bertalan természetvédelemért felelős helyettes államtitkárral, az Állami Természetvédelem fajmegőrzési programjáról.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a teremtésvédelemmel foglalkozunk. Ehhez kapcsolódóan a mai beszélgetéshez köszöntöm a vonal túlsó végén Balczó Bertalan természetvédelemért felelős helyettes államtitkár urat. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
Szól az az idézet, hogy a változatosság gyönyörködtet, mondja Cicero, és ez az élővilágban is megfigyelhető, ez a sokféleség, ez a változatosság. Noha, utána olvastam, és egyes becslések szerint itt a számok tekintetében úgy állunk, hogy a tudomány körülbelül olyan 1,75 millió fajt ír le, miközben 9 és 14 millió nyit valószínűsít a Földön, és azt is hozzáteszik, hogy jelenleg óránként hal ki egy-egy olyan faj, amit még nem is ismerünk. Tehát már is az a kérdés, hogy hogy állunk mi itt a biodiverzitással, a sokszínűséggel?
Igen, azt hiszem, hogy egyre életbevágóbb kérdés az, amit feszegettünk, mert valóban hogy a biológiai sokféleség a élővilág változatosságát jelent, és nagyon nem mindegy, hogy milyen szemmel nézünk erre a változatosságra. Egy esztétikai kérdést látunk-e benne, hogy milyen természeti környezet vesz minket körbe, vagy mélyebb tartalmakat is tudunk kapcsolni ehhez, és én ezt forszíroznám a magam részéről, mert ugye az élővilágnak a komplex bonyolult rendszere, annak az egészséges működtetése azt igényli, hogy minden elem, állat, növény, gomba, mikroorganizmus a helyén legyen benne. És amikor elvesztünk egy-egy elemet ebből, ahogy említette is, hogy most elég komoly mértékben fenyegeti az egyes fajokat a kipusztulás veszélye, amit világjelentések is szakszerűen leírtak az elmúlt években, akkor azt kell látnunk, hogy ez a komplex, bonyolult rendszer tud megbomlani, ami nyilván hordoz magában veszélyeket. Én azt tartom fontosnak mindig leszögezni, hogy találjuk meg a természet, a biológiai sokféleség helyi értékét, hogy hogyan is viszonyuljunk ehhez az egész kérdéskörhöz. Márpedig itt szerintem azon az alapon kell erről eszmét cserélni, hogy a biológiai sokszínűségnek köszönhetjük a természeti rendszereknek az ellenálló képességét, és azt, hogy itt a Földön stabil hőmérsékleti, vízháztartási és egyéb környezeti viszonyok uralkodnak. Tehát az, hogy a Föld az számunkra élhető hely, az ebben a biológiai sokszínűségben gyökerezik. És ha csúnya szavakat szeretnék használni, akkor ugye azt érdemes megemlíteni, hogy a biológiai sokféleség a létünkhöz elengedhetetlen szolgáltatásokat nyújt. Ide sorolhatjuk azt, hogy az egészséges élelmiszereket meg tudjuk termelni, hogy a természetes gyógyszeralapanyagokat ki tudjuk nyerni, de a tiszta víz, a tiszta levegő az mind ide sorolandó, mint ami a biológiai sokféleség által nyújtott szolgáltatás, és ilyen módon természetvédelme, a sokféleség védelme az nem a természetvédőknek egy öncélú, magáért való ténykedése, hanem sokkal inkább szól a közös jövőnkről, a jövőbeni lehetőségeinkről. Szerintem nagyon beszédes az a megállapítás, hogy egy bizonytalan jövővel szembenézve a természet változatossága az, ami biztosítja számunkra a választás lehetőségét. Tehát talán érzékelhető sokunk számára az, hogy milyen gyorsuló változások figyelhetőek meg a környezetünkbe, és hogyha ezekkel a kihívásokkal szembe akarunk nézni, akkor az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy ezt a biológiai sokféleséget ezt megőrizzük, fenntartsuk, mert ebben rejlik a kulcsa a jövőbeni kihívásokkal való szembenézésnek.
A sokféleséget tekintve ugye nagyon fontos azt tisztázni, hogyha a biodiverzitásról beszélünk, akkor nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy rovarfajt megőrizzünk, vagy hogy az éppen nyíló virágoknak a gyönyörű sokféleségét szintén megtartsuk, hanem itt egy sokkal összetettebb rendszerről van szó, hiszen itt az élettelen környezet is beletartozik, tehát gondolok itt akár barlangokra, a talajra, kőzetre, és ugye a víz épp úgy része ennek a természetnek, tehát hogy nyilván nagyon nehéz egy ilyen rövid műsorban bemutatni ennek az egésznek a komplexitását, de hogyha egy-egy olyan példát tudna hozni helyettes államtitkár úr, hogy hol fordul ez elő Magyarországon, és mi tartozik még bele a biodiverzitásba?
Igen, a hazai nemzeti parkokat hívnám segítségül ez a kérdésnek, ennek a kérdésnek a megválaszolásához, mert azt hiszem az kézzelfoghatóbbá teszi, és megtapasztalhatóvá, hogy miről is beszélünk, mert ha megnézzük hazánk 10 nemzeti parkját, akkor ugyanez a sokszínűség ötlik a szemünkbe. Említettem valóban, ahogy szóba is került a barlangok világát, mondjuk az Aggteleki Nemzeti Parknak az élőhelyeit, ami egy egészen sajátos közeg és élőhely, annak hőmérsékleti vízháztartási viszonyaival, és az ehhez kapcsolódó speciális élővilággal, amit a barlangi élőhelyek jelentenek. De ha mellé teszem a Bükki Nemzeti Parknak az erdőterületeit, hegyvidék erdőterületeit, akkor látjuk, hogy ott egy teljesen más élővilág fogad minket, és nem is olyan messze onnan ugye a Hortobágyi pusztaság, ami mindjárt számára ismert, a szikes pusztáknak a világa, egy egészen más, szintén rendkívül gazdag élővilágot tár elénk. De ugyanígy a Dunakanyarban, a Dunai-Poly Nemzeti Parknak a területe megint csak egy külön világ és egy külön fejezetet érdemel abban, hogy milyen a Kárpát-medencének az élővilága, és akkor nem tettem külön említést a vizes élőhelyeinkről, akár a kiskunsági szikes tavakat, ha nézzük, vagy a Fertőhanságnak a vidékét. Egy egészen különleges madárvilág kapcsolódik ehhez, de ez megint csak egyetlen szegmens a sokféleségnek, mert valóban a növényvilág, a kétéltűek, hüllők sorolhatóak a végtelenségig, hogy milyen speciális élőhelyek, milyen speciális és különleges fajoknak tudnak helyet biztosítani. Talán azt említeném ki, és ez egy pozitív és fontos üzenet lehet mindenki számára, hogy a Kárpát-medence és benne Magyarország különleges helyzetben van, különlegesen nagy gazdagsággal rendelkezik. Ugyanis ha azt veszük, akkor amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor ki kellett jelölni a Natura 2000 területeknek a hálózatát, azzal a célra, hogy a közösségi jelentőségű fajoknak a védelmét biztosítsuk. És a határainkon belüli élővilágnak a változatosságát és értékét jelzi, hogy bár csak a EU területének a 3%-át fedi le ez a Pannon biogeográfiai régió, ahogy nevezik a Kárpát-medencének a sajátos régióját, a közösségi jelentőségi fajoknak a 17%-a, itt az állat- és növényfajokra gondolok, a közösségi jelentőség madárfajoknak pedig a 36%-a nálunk előfordul. Tehát a területi részesedésünkhöz mérten egy nagyon komoly érték az, ami gondjainkra van bízva. Komoly az a természeti tőke és érték, amivel mi találkozhatunk itt a határainkon belül.
Akkor mielőtt tovább mennénk, fontos kitérni ezekre az értékekre, hogy milyen komoly érték van itt ránk bízva. Nyáron ugye önök elindítottak egy kampányt, ami a nemzeti parkok népszerűsítésére vonatkozott, hiszen ugye itt a pandémia ideje alatt szerintem még inkább megnőtt az emberekben a vágy, vagy újból visszajött a természet iránti vágy, hogy kiszabaduljunk, felfedezzük a környezetet. Na már most a nemzeti parkok népszerűsítésének tekintetében mennyire vagyunk mi hétköznapi emberek úgymond jelen ebben, mennyire ismerjük a minket körülvevő tájat, mennyire figyelünk rá?
Na, azt hiszem, hogy nagy nyitottság van legtöbbünkben arra, hogy felfedezzük a hazai tájakat. Ebben valóban egy lehetőséget is adott a most kialakult helyzet, hogy fokozottabban figyeljünk arra, hogy milyen felfedezéseket tehetünk Magyarországon, a nemzeti parkjainkban. Mi azt látjuk, a statisztikákból is kiolvasható ez, hogy évről évre többen látogatják meg a nemzeti parkokat. Most már évente 1,6 millió regisztrált látogatót számlálnak a nemzeti park igazgatóságok. Ez konkrétan azokat a látogatókat jelenti, akik valamely ökoturisztikai létesítményünkbe, látogatóközpontba, bemutatóhelyre jegyet is váltanak. Nyilván nagyságrendileg több ember az, aki túracipőt húz és sétál egyet mondjuk a hétvégén a Pilisben, vagy tesz egy túrát az Őrségbe. Úgyhogy én úgy látom, hogy megvan a nyitottság az emberekben, és ezt igyekszünk is kiszolgálni azzal az infrastruktúra hálózattal, ami a nemzeti parkoknál rendelkezésre áll, illetve amiket folyamatosan fejlesztünk. Itt az egyik jó példa, azt gondolom, a mostani vírushelyzetben az, hogy a tanösvényeknek a hálózata Magyarországon rendelkezésre, ha valaki már a esetleg unalomig ismert helyszíneken túlmenően szeretne bebarangolni nemzeti parki, tájvédelmi körzetekhez tartozó vagy hasonló területeket, akkor az országban több mint 1000 kilométer hosszúságban találhatóak tanösvények, amik elvezetnek minket egy egyébként valamilyen szempontból kifejezetten érdekes és szép tájon, úgy, hogy megosztják azokat az információkat a látogatóval, akár online formában most már applikációk segítségével, akár a tanösvény mellett elhelyezett információs táblákkal, hogy ne csak egy séta legyen az a barangolás, hanem egy sor értékes információval, ismerettel is gazdagodhatnak azok, akik a nemzeti parkokba és ezekre a tanösvényekre ellátogatnak. Mi azért is tartjuk ezt nagyon fontosnak, mert azt hiszem, hogy nagyon számtalanszor megmutatja magát az, hogy rendszer szintű változásokat a szemléletünk megváltoztatásával tudunk elérni, márpedig ezt akkor várhatjuk, hogyha ma sikerül az ismereteket átadni társadalmi szinten minél több embernek, és hogyha valamit megismerünk, megismertetünk, akkor kerülünk abba a helyzetbe, hogy meg is szerettessük ezeket az értékeket, kialakuljon valamiféle kötődés ezek iránt, és akkor sokkal többen leszünk készek arra, hogy áldozatokat is hozzunk annak érdekében, hogy megvédjük ezeket az értékeket.
Ha már itt az áldozatoknál tartunk, akkor fontos arról beszélni, hogy milyen tényezők jelentik jelenleg úgymond a legnagyobb kihívást a biológiai sokszínűség számára itt Magyarországon. Tehát, hogy van-e valami olyan tendencia, ami megfigyelhető, mi az, ami önöknek most egy ilyen nagyon nagy fókuszpont, amire kifejezetten talán még nagyobb hangsúlyt kell fektetni, mert még nem tartunk ott, és fontos pontja annak, hogy ezt a biológiai sokszínűséget megőrizzük. Tehát milyen akadályokba ütközhetnek esetlegesen önök itt a munka folyamán?
Igen, a globális tendenciákhoz nyúlnék vissza, mert azoktól teljes mértékben függetleníteni magunkat nem tudjuk, illetve hasonló folyamatokat figyelhetünk meg itt hazánkban is, mint ami jellemzi a világ változását. 2019-ben készült el egy világjelentés több ezer szakértőnek a részvételével, ami részletezi azt, hogy mik a mostani fontosabb veszélyeztető tényezők, és mik a kihívások, amikkel kezdenünk el valamit a természetvédelme érdekében. És ez első helyen azokat a változás, drasztikus változásokat sorolja ez a tanulmány is, hogy szárazföldi élőhelyeknek a 75%-át jelentős mértékben megváltoztattuk az utóbbi évtizedekben. A talajromlás világszinten a szárazföldi területek 23%-án csökkentette a termelékenységet, a beporzó rovaroknak az állománya drasztikusan csökkent. Egy pár évvel ezelőtt napvilágot látott németországi kutatás az, ami azt gondolom, hogy széles körben ismerté vált, és kitett egy felkiáltó jelet ehhez a tendenciához kapcsolódóan, ugyanis nemzeti parki területeken nézték Németországba a repülőroverok állományának a változását, és itt pár évtized alatt 75%-os csökkenésüket állapították meg, ami már csak azért is egy intőjel, mert élelmiszernövényeknek a 75% az a beparzó állatoktól függ, tehát könnyen számszerűsíthető, hogy ez milyen kárt okoz, amellett, hogy milyen kockázat rejlik egy ilyen tendenciában. A beporzók csökkentéséből és hiányából adódó éves terméskiesés már most elérheti a világ szinten az 577 milliárd dollárt, és az is már az előbb említett világjelentésnek az egyik kimenete és jelzése. Tehát beporzó rovarok terén nekünk is biztos, hogy feladataink vannak, hogy egyetlen ilyen kis elemet kiemeljek. De szintén a világ tendenciákat fémjelzi, hogy a világon duplájára nőttek a városi területek 1992 óta, ami természetes élőhelyek átalakításával, növekvő fogyasztással, városi lakosság növekedésével jár, és ennek megvan a lenyomata a természetben. Tehát a legfőbb okok, amik a biodiverzitás csökkenésében a hátterében tudnak állni, az a városiasodás, iparosodás, az intenzív mezőgazdaság, a helyi igénye azoknak az infrastruktúráknak, amik már a mindennapi életünknek a részét képezik, de az éghajlatváltozást, a környezetszennyezést és egyre inkább az inváziós idegenhonos fajoknak a terjedését emelném itt ki, mint fő kihívás, amire adekvát válaszokat kell találnunk a következő évtizedben is.
Itt hallhattuk a globális pontokat, amelyek mellett ugye nem mehetünk mi sem el, hiszen részesei vagyunk, de hogyha itt Magyarország tekintetében beszélünk itt a Nemzeti Biodiverzitási Stratégiáról, hogy abban milyen fő pontok vannak, vagy mik a prioritások?
A hazai nemzeti biodiverzitási stratégiát az idei évben kell kidolgoznunk. Az előző stratégia a végéhez ért, és most újra kell kalibrálnunk, hogy milyen ambíciókkal és milyen feladatokkal vágunk neki a 2030-ig terjedő időszaknak. Az újdonsága megvan, mondom, mostani stratégiaalkotásnak, hogy Európai Uniós szinten is egy nagyon komoly és konkrét vállalás csomag fogalmazódott meg, amikor az Európai Zöld Megállapodás részeként az EU biodiverzitás stratégiája megszületett. Tehát a hazai stratégiának azt kell majd előirányoznia és megfogalmaznia, hogy az EU szintű vállalásokat Magyarország milyen módon igyekszik megvalósítani, és hogy mik ezek az EU szintű vállalások, mert ugye ez az érdekes kérdés akkor ebben az esetben. Európa területének a 30%-át valamilyen szintű védelemben kívánja részesíteni az Európai Unió, és ennek egyharmadán szigorú védelmet kell biztosítani az élővilág megőrzése érdekében. A beporzó kanyatlását, amiről már beszélünk, meg kell fordítani. A kémiai növényvédőszerek használatát és kockázatát kívánja drasztikusan csökkenteni az Európai Uniós biodiverzitás stratégia, ugyanígy a műtrágyázásból származó tápanyag kimosódást. És ami mezőgazdasági ország lévén Magyarország esetében hatványozottan is érdekes, említetteken túl, hogy a mezőgazdasági területek 10%-án a biodiverzitás számára kedvező tájelemeket kell fenntartani megint csak az EU szintű elhatározás fényében. Úgyhogy ezekre kell rezonálnia a magyar stratégiának. Ez folytatása egyébként az előző biodiverzitás stratégiának, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy teljesen új dolgokról beszélgetünk. Védetté nyilvánítások eddig is zajlottak Magyarországon, az elmúlt 10 évben is több mint 4000 hektár új védett természeti terület született, de ha azt mondom, hogy az erdősítési programok jelenleg is zajlanak Magyarországon, ez is a biodiverzitás céljaival összhangban tud megtörténni, akkor talán érzékeltetem, hogy azok a feladatok, amiket a biodiverzitás stratégia várhatóan majd elénk tűz, ezek folytatásai lesznek az eddig megkezdett munkának, csak egy fokozottabb erőfeszítést követelhet meg mindenkitől. Itt azt emelném ki, hogy a hazai szintéren jó helyzetben vagyunk, olyan tekintetben, hogy az állami szerepvállalás a természetvédelem területén az nagyon erős. A 10 nemzeti park igazgatóság a működési területével lefedi az egész országot, és táji léptékű beruházások, fejlesztések történnek kifejezett természetvédelmi céllal. Mert csak azt említem, hogy az elmúlt néhány évben 100 000 hektáron valósult meg valamiféle természetvédelmi élőhely fejlesztési beruházás a Nemzeti Park Igazgatóságoknak köszönhetően, akkor talán érzékelhető, hogy nem tétlenkedünk. Ez két Budapest területnyi élőhely rekonstrukciót jelent. Itt gyepek, vizes élőhelyeknek a helyreállítását kell elképzelni, vagy holtágaknak a vízpótlásának a biztosítását. És bizakodásra ad okot, hogy az élőhely rekonstrukciókon túl konkrét fajvédelmi programok segítségével sikerült stabilizálni egyes fajoknak az állományát. Tehát vannak sikertörténetek is a magyar természetvédelemben. Látjuk azt, hogy ágazatokkal való összefogásban igenis lehet szép eredményeket elérni. Hogy példákat is mondjak, az egyik legjelentősebb európai állományát a túzoknak sikerült stabilizálni, de a kerecsensólyon vagy a természetvédelem címer madarának, a nagypócsagnak az állománya is jelentősen nőtt az elmúlt évtizedben, és ez nyilván azt is jelenti, hogy ezeknek a fajoknak az élőhelye került olyan állapotban, ami alkalmas vagy alkalmazkodik az ő élőhely igényeikhez, ami azt is jelenti, hogy számos más faj is megtalálhatja a számítását ezeken a területeken.
Ha már itt a fajállományunknál tartunk, és ilyen jó sikertörténetekről hallhatunk, tehát hogyha egy konkrét példát mondan a helyettes államtitkár úr, azt megköszönöm, hogy lássuk, hogy hogyan érik el ezeket a sikereket.
Egy fajmegőrzési program első lépése mindenképpen az, hogy egy fajmegőrzési terv készüljön, hogy ne adhok beavatkozások történjenek, hanem megalapozottan és eltervezetten tudjunk fellépni. Példaként akkor az előbb említett túzokot hoznám, ahol a fajmegőrzési terv 2004-ben született meg, a természetvédelmért felelős tárca fogadta ezt el. És ez is mutatja, hogy már ugye 15 évvel, 16 évvel ezelőtt kezdődött meg aztán a tervnek a végrehajtása, ami alapvetően a Nemzeti Park Igazgatóságoknak a feladata, de számos fontos partnerünk van egyébként, szakmai műhely, illetve civil szervezet ebben a munkában. Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesületet lehet itt megemlíteni. Tehát először egy terv készül, és ez a terv a fajjal kapcsolatos ismereteket összegzi, köztük azt is, hogy mik a fő veszélyeztető tényezők, amik a fajállományának a csökkenését idézik elő, és hogyha a túlzokat vesszük, akkor például ami problémát okoz ennek a fajnak a számára, az a zavartalan élőhelyeknek a hiánya, vagy a légvezetékekkel való ütközés, ami egy fontos mortalitási ok, vagy éppen a mezőgazdasági munkák hatására a tojások, fészekaljaknak a elpusztulása. Úgyhogy ezekre kell akkor egy fajmegőrzési programnak valamiféle választ találnia. Fajmegőrzési terv a túlzok esetében kijelölte azt is, hogy mik a legfontosabb élőhelyek Magyarországon. És ezeket az élőhelyeket sikerült 2004-ben a Natura 2000 hálózatba jelölni is, tehát egy védettséget jelent már önmagában az, hogy az élőhely az ilyen módon le van határolva, és említettem, hogy a mezőgazdasági munkák milyen módon befolyásolják az élőhelyet. Itt a közös agrárpolitikának az eszközeit segítségül hívva egy fajspecifikus program indult, amiben a gazdálkodók önkéntesen tudtak csatlakozni, önkéntesen vállaltak olyan előírásokat, amik a túzok szempontjából kedvezőek, például, hogy a költési időben biztosítják a nyugalmat az élőhelyen, késői kaszálást alkalmaznak, hogy a fészekaljakat ne semmisüljenek meg, a csibék már aztán el tudjanak menekülni a betakarítás során a kasza elől, és amikor betakarítás zajlik, az akkor madárbarát eszközökkel és módon történik meg. Amennyiben mégis mondjuk egy tojás előkerül a fészekaljból, kimentett tojásokat a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság dévaványai túlzokmentő állomására szállítják, és ott keltetik ki, és egy rövid nevelési időszak után a vadon élő társakhoz tudnak csatlakozni az így megmentett túzok egyedek. Ezt egy 400 hektáros körbekerített élőhely komplexum segítségével tudják a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóságnak a kollégái megoldani. Amit szintén említettem a veszélyeztető tényezők között, hogy a szabad vezetékekkel való ütközés miatt pusztul el több túzok. 2008 óta éppen ezért van egy intézményesített együttműködés az áramszolgáltató vállalatokkal, és itt a fajmegőrzési program végrehajtásának tekinthető, hogy ezeket a légvezetékeket, a legveszélyesebb szakaszokat sikerült földkábelre cserélni, kb. 100 kilométeres nagyságrendben. Tehát a fajmegőrzési program végrehajtása, hogy erre a veszélyeztető tényezőre is sikerült hatásos és hatékony választ találni, és látjuk is azt a monitoring adatokból, hogy még megfigyelési adatokból, hogy akár mondjuk egy tavaly földkábelre cserélt szabad vezeték hatására a túzok csapatok már is birtokba vették ezeket az új, kedvezőbb élőhelyeket. Azt hiszem nem győzöm még hangsúlyozni, hogy egy ilyen fajmegőrzési program azoknak a szakértőknek a tudásán alapul, akik sokkal-sokkal elmélyültebb ismeretekkel bírnak az adott faj tekintetében. Egy túlzokvédelmi munkacsoport segíti a mi munkánkat is, és a fajmegőrzési terv végrehajtását is. Sőt, ki kell emelni, hogy van egy közép-európai túlzokvédelmi együttműködési megállapodás is. Ez már határon átnyúlóan segíti a tapasztalatcserét, illetve a fajnak a megőrzését. Azt gondolom, hogy a természetvédelem kifejezetten egy olyan terület, ami alázatra tanítja az embert, mert annyira összetett és komplex, hogy hallgaság lenne túlzott magabiztossággal állni ahhoz, hogy mit is engedhetünk meg magunknak, és mi is az egyetlen üdvözítő megoldás vagy beavatkozás. Én szerencsésnek mondhatom magamat, és azt gondolom, hogy ez az állami természetvédelem, illetve a civil természetvédelemnek is egy nagy erőssége, hogy elhivatott és szakmailag képzett emberek alapozzák meg azt a munkát, ami aztán a végeken megvalósul konkrét, aktív természetvédelmi beavatkozások címén.
Hát nagyon szépen köszönöm, és akkor végezetül én úgy zárnám a beszélgetést, hogy egyfajta jó tanácsot, szentenciát, üzenetet kérnék helyettes államtitkár úrtól, hogy mi az, amit mi a hétköznapi életünkben tudunk annak érdekében tenni, hogy ez a sokféleség és tényleg a teremtésvédelem az megmaradjon, fennálljon, akár egy apró gesztussal, cselekedettel.
Igen, amellett, hogy az államnak és a erre hivatott intézményrendszernek megvan a feladata, amit végeznie kell a természetvédelme érdekében, amellett fontosak az egyén szintjén tett erőfeszítések, és ebben azt gondolom nem szabad lebecsülni azt se, amit mi magunk akár a saját kertünkben vagy a házunk táján meg tudunk tenni. Legyen szó egy fa ültetéséről, legyen szó arról, hogy a beporzók számára értékes növényeket tartunk fenn a kertünkben vagy a balkonládánkban. Még inkább fontos lehet az, hogy milyen fogyasztási szokásaink vannak, mennyire vagyunk tudatosak a vásárlásunk során, nem véletlenül hangoztatja és promotálja az Agrárminisztérium azt, hogy vegyük a hazai termékeket, ennek van egy ökológiai vonzata is, úgyhogy erre figyelemmel is érdemes tudatosnak lenni a vásárlásunk során. Úgyhogy mindezek lényeges építőkövei annak a munkának, ami aztán kiadhatja azt, hogy a biológiai sokféleséget meg tudjuk őrizni. Úgyhogy én erre bátorítok mindenkit, hogy legyünk tudatosabbak, és ebben segítséget nyújthat valóban az, hogy milyen ismeretekkel vértezzük fel magunkat. Nemzeti parki látogatásokat már csak ezért is ajánlanám mindenki figyelmébe, mert jó iránymutatást és egy fontos szemléletet tud átadni egy-egy ilyen felfedező túra, amit a nemzeti parkokba tehetünk.
Nagyon szépen köszönöm, hát van itt bőven teendő és feladat. A kedves hallgatóknak mondom, hogy a teremtésvédelemről szóló sorozatban sok további praktikát és ilyen feladatot, és ezekhez a feladatokhoz egy mankót, eszközt adunk, hogyha hallgatják ezeket a műsorokat. Én nagyon köszönöm Balczó Bertalannak, a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár úrnak, hogy velünk volt, hogy megosztotta a gondolatait. További elszántságot és sok sikert kívánok Önöknek.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Az adás végéhez értünk, köszönöm szépen a figyelmüket. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Bátor Anna. Beszélgetést hallhattak Balczó Bertalan teremtésvédelemért felelős helyettes államtitkárral, az Állami Természetvédelem fajmegőrzési programjáról. Teremtésvédelmi tematikus napunk ezzel véget ért.